Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a Vatikáni Kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi egyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz. Szeretettel várnak minden békére vágyó hívőt az ima alkalomra. A Szent Péter téren elhelyezett óriás kivetítőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívők a Szentatyával közös imádságba. Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? Tette fel a kérdést Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese közösségi oldalán, arra reagálva, hogy a miniszterelnök Brüsszelben bejelentette. Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter azt írta, Magyar Péter és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének bejelentése alapján egyértelmű, hogy a magyar miniszterelnök elfogadta a migrációs paktumot. Ez rossz hír, fűzte hozzá. Szerinte ugyanakkor az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt. Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe, a magyar nyugdíjrendszerrel, az adórendszerrel, a családi adókedvezményekkel, a rezsicsökkentéssel, az energia és üzemanyagárakkal, az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban? Tette fel a kérdést, jelezve, erre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Budapest partnerész szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország. Közölte Karácsony Gergely polgármester a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról. Karácsony Gergely azt írta, hogy az Európai Uniós források hazahozatala nagy eredmény, igazi örömhír, s ehhez tartozó jogállami feltételek teljesítése pedig Magyarország érdeke. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Kérte a távirati irodához eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnöktől. Nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérünk, hanem azt, hogy az önkormánya vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre a lakosságnak nap mint nap szüksége van, fogalmaztak. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben, július 1-én mégis kinyit a szabad strand Szolnokon. Közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata a távirat irodához eljuttatott közleményében. Bár a csütörtöki hírek még arról szóltak, hogy az idén nem nyit ki a szabad strand, pénteken az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand, mint írták. A szabad strand melletti érveket látva csütörtök este Györfi Mihály Szolnok polgármestere egyeztetést kezdeményezett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel a nyári üzemeltetés lehetőségeiről, és megállapodtak abban, hogy a szükséges engedélyek beszerzésére figyelemmel a szabad strandot 2026. július 1-től lehet kinyitni. Erre az átfutási időre a biztonságos és jogszerű működés érdekében van szükség, közölték. Végül az időjárásról. Délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1948. május 27-én Budapesten született a magyar könnyűzene kiemelkedő személyisége, az egyik legsikeresebb zene és dalszerző, billentyűs énekes, Presser Gábor. Az ő nevéhez köthető az Omega és az LGT együttesek dalainak jelentős része. Az LGT alapító tagja. Szólóalbumaival együtt több mint 50 lemezen szerepelt, de más előadó művészeknek is írt dalokat, így Zoránnak, Demién Ferencnek, Katona Klárinak, Révés Sándornak, vagy akár Kern Andrásnak is. Ugyanakkor a legfiatalabb zenész nemzedék számos képviselőjének is komponált. A 70-es években a színházi életbe is bekapcsolódott. A Víg Színház 1973-ban mutatta be az első magyar musicalt, Déri Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című kisregényének zenés adaptációját. Ezután Presser a Víg Színház több zenés darabjának is zeneszerzője volt, így például a 30 éves vagyok, a Jó estét nyári, jó estét szerelem, a Szent István körút 14, a Túl a Maszathegyen, s talán a legsikeresebb, mára már legendássá vált a Padlás című darabnak. 1978 óta a Vígszínház zenei vezetője, ahol önálló estjei teltházak előtt futnak. 2003 végén az UNICEF Magyar Bizottság Halász Judittal együtt jószolgálati nagykövetté nevezte ki. Feladatuk a világ gyermekeinek magyarországi képviselete. 2008-ban az ő kezdeményezése nyomán jött létre a Magyar Dal Napja. 1977-ben Erkel Ferenc díjat, 1990-ben érdemes művész kitüntetést, 1996-ban Huszka Jenő díjat, 1999-ben Artisius díjat, 2003-ban Kossuth díjat kapott. 2004-ben elnyerte a Prima Primissima díjat, 2009-ben pedig a Pro Urbe Budapest díjat. 2010 májusa óta a Budapest 13. kerületének díszpolgára. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Presser Gábor szerzeményeiből gyűjtöttünk össze párat. És mi mással is kezdhetnénk a köszöntést, mint egy Presser idevágó szerzeménnyel. Egy kevésbé ismert musical, kevésbé ismert száma következik. A címe Születésnapodra. Említettem, Presser Gábor számos más előadónak is írt darabokat. Közéjük tartozik Komár László is, aki a következő dallal foglalt el helyét a magyarok népszerű szólóénekesei között. Ehhez pedig nem kellett más, mint hogy összefogjanak a kedvéért a műfaj hazai nagyágyúi az első szólólemezén, köztük Presser Gábor is, aki könnyedén írt neki egy régi módi rock and roll slágert.
Kócos, hol van a mamát? Úgy érzem, újra látnom kéne már. Tele van még a szívem vele. Áruld el, otthon ül, vagy új helyekre jár. Érdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Mondd, kis kócos, hol van a mamát? Régi klubba a szívem visszahúz. Várom őt, hát ha újra eljön. Csak téged látlak, s a nézlek elpirulsz. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Mondd, kis kócos, ráz-e úgy, mint rég. Azon a rock and roll én veled üzennék. Ez a zene hőt is tűzbe hozza még. Ki velem mondd el, ráz-e úgy, mint rég. Azon a rock and roll én veled üzennék. Ez a zene hőt is
tűzbe hozza még. Kocos, hol van a mamát? Most is érzem a kölnie illatát. A fénykép elégen eltűnt már. Láttam dölt szemét és bronzvörös haját. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Magadról mesélj, hagyjuk a mamát. Gyere velem, ígyunk egy Coca-Colát. Fogadd el tőlem ezt a meghívást. Szavamra csinos vagy, ki látott még ilyet? Még a végén ellopom a szíved. Gyere kis kocos, hagyjuk a mamát. Gyere, gyere, hagyjuk a mamát. Gyere kis kocos, hagyjuk a mamát. Gyere, gyere, gyere kis kocos, 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 gyere kis kocos, hagyjuk a mamát.
A következő dalban a magyar rock nagy sztárjai közül ketten is megjelennek vendégként. Demjén Ferenc és Zorán jelenléte az egyik első ilyen hazai sztárparádés láger lett, még évtizedekkel azelőtt, hogy mindenki mindenki dalában vendégeskedett volna. Úgy gondolom, a következő dalt nem kell bemutatni senkinek, a refrént mindenki ismeri. Ugye mi jó barátok vagyunk?
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, ugye mi jó barátunk vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod.
Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a fülemet adtam neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Demjén Ferenc volt a 70-es évek első felének egyik legsikeresebb magyar előadója, és a Bergendi frontembere is volt egyben. A következő sláger, Amikor elindul a vonat címet viseli. Igazi szólós jazzes szerzemény, gitáron Babos Gyulával, nem véletlenül lett ez a korszak egyik legnépszerűbb dala itthon. Mikor elindul a vonat?
Még telen az út, viszkönyörtelenül vonatok. Így hát a világ pár orc, pár édes emlék, pár édes csók csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemet vissza-vissza húz, szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Mikor elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Életemet át utazom, míg megmarad a hó. S eljön majd egy állomás, a peronról nézem, a szem a zöldre vár, de az én jegyem már lejár. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
Műsorunk végén egy 1989-es Presser szám hangzik el, amely épp annyira aktuális most, mint 1989-ben is, vagy bármikor. A címe: Te majd kézen fogsz és hazavezetsz.
Mikor elfutott az utolsó ló, s olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim sincs és nem is lesz. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Milyen jó nekem, hogy vagy nekem, mikor senkinek se kell a meló, s csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy előre. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, mikor túl sok volt a bor meg a sör, s az élet szétizél és agyon gyötör, mikor egyáltalán nem szeretsz, mégis belém karolsz, s hazavezetsz. Milyen jó nekem, hogy vagy nekem, mikor nagy lesz már a saját ruha, és a családomnak nincs ideje rá, és a témfergésből elég lesz, te majd belém karolsz, hazavezetsz. De ha elhagysz engem, meghalom, vagy ami még rosszabbtán megmaradom, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet. Milyen jó nekem, hogy vagy nekem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában az 1948. május 27-én született Presser Gábor szerzeményeiből gyűjtöttünk össze egy párat. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban az ortodox katolikus párbeszédről lesz szó. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola 2026. május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap fő előadója Johannes Oldelman professzor volt, aki az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Azt a felkérést kaptam, hogy az ortodox katolikus párbeszédről beszéljek. Köszönöm szépen a meghívást, amely nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagy kihívás is számomra. Az ortodoxok és a katolikusok közötti párbeszéd ma már nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanakkor korunkban rendkívül nehéz helyzetben van. Nagyon sokféle kihívás adódik, de pozitív távlatokat is kínál. Véleményem szerint a legnehezebb, legsúlyosabb kihívás korunkban azzal függ össze, hogy a 2020-as években hatalmas mértékű polarizációval találkozhatunk a politikában és a társadalomban, amely az egyházakban is egyre inkább érezteti a hatását. Hogyan lehet termékeny párbeszédet folytatni egy polarizált világban? 5 lépésben szeretném bemutatni az ortodox katolikus párbeszéd jelenlegi helyzetét. Először a nemzetközi párbeszéd folyamatról szeretnék beszélni. Második lépésben a párbeszéd egyéb szintjeiről, helyi szintekről és nem hivatalos párbeszéd folyamatokról. Harmadik lépésben arról beszélek, hogy az ortodoxián belüli viták mennyiben nehezítik meg a párbeszédet, majd azt veszem figyelembe, hogy katolikus részről milyen tényezők nehezítik meg a párbeszédet. Végül pedig lehetséges pozitív távlatokról és perspektívákról szeretnék szólni. Először tehát a nemzetközi párbeszéd folyamatokról szeretnék beszélni. Magát a párbeszédet az előkészítő szakaszban az úgynevezett szeretett párbeszéde előzte meg. 1966-ban 6. pápa és a pátriárka megegyezett abban, hogy egy ilyen bizottságot fognak létrehozni, és megkezdődtek az első tárgyalások Rodoszon. A párbeszédnek az első érdemi szakasza 1980 és 90 között zajlott, amikor az egyháztannal és a szentségtannal összefüggő kérdések álltak előtérben. Az a probléma, hogy az ortodox, illetve a katolikus hit értelmezés és a szentségekről alkotott felfogás hogyan viszonyul egymáshoz. A második szakasz, amit a képen is látható, 1990 és 2005 közé helyezhető, a válságnak a jegyében állt. A politikai átalakulások a kelet-európai országokban azt hozták magukkal, hogy a korábban inkább elnyomott és háttérben lévő görögkatolikus egyházak ismét életre keltek és megjelentek az előtérben, és ez számos újfajta feszültséget hozott magával. 1990-ben ad hoc módon Freisingban a bizottságnak volt egy tanácskozása, amelynek alkalmával az uniatizmusról és a prozelitizmusról, a vallásszabadságról értekeztek. 1993-ban Balamandban sikerült egy közös dokumentumot tető alá hozni, amely meghaladott missziós módszernek nevezte az uniatizmust, de ezek a viták különösen Romániában és Ukrajnában továbbra is a görögkatolikusok és az ortodoxok részéről napirenden voltak tartva. 2000-ben Baltimoreban volt egy következő kísérlet arra, hogy ezekről a problémákról a bizottság beszéljen, de a vita és a konfliktus nagyobb teret kapott, mint az egyetértés, így gyakorlatilag megszűnt ideiglenesen legalábbis a párbeszédnek az érdemi folytatása. A párbeszéd harmadik szakaszában ismét lehetőséget kapott az érdemi egyetértésnek a keresése. Nem véletlenül, hogy 2005-ben kezdődött újra a folyamat, amikor 16. Benedek lett a pápa, akit az ortodoxok igen nagy becsben tartottak. Több dokumentum is született ebben az időszakban, 2007-ben, 2016-ban, illetve 2023-ban, amikor ismét kapcsolódni lehetett az egyháztani és szentségtani korábbi párbeszéd folyamatokhoz. A kérdést azért nem volt könnyű eldönteni, hogy hogyan folytatódjon a párbeszéd, mert a bizottságnak hosszú időre volt szüksége az, hogy eldöntse, hogy rendszeres, szisztematikus szempontból közelítse meg a kérdést, vagy történeti igénnyel. Végül úgy döntöttek, hogy történeti szempontú vizsgálódást fognak folytatni. Így jött létre 2016-ban Kiétiben a szinodalitás és a primátus viszonyáról szóló dokumentum az első évezred vonatkozásában, majd pedig Alexandriában 2023-ban a második évezred vonatkozásában. Ezt követően a bizottság úgy döntött, hogy a legvitatottabb kérdéseket veszi napirendre. Kettő mellett döntöttek, az első a tévedhetetlenség, a második pedig a filióquinak a kérdése. Több szövegtervezet létezik már. Idén júniusban Pannonhalmán fog találkozni a bizottságnak a koordinációs részlege, hogy előkészítse a remények szerint 2027-ben majd megvalósuló plenáris gyűlését a bizottságnak, amikor a tévedhetetlenségnek a kérdését fogják napirendre venni. De nem csak nemzetközi téren folyik a párbeszéd, hanem különböző más területeken is, regionális szinten, illetve nem hivatalos formában. Ez azért is lehet tanúságos számunkra, mert másfajta módszerekkel és másfajta megközelítéssel operálnak egyéb párbeszéd bizottságok. Az egyik legjelentősebb ilyen helyi párbeszéd folyamat Észak-Amerikában zajlik. Először az Egyesült Államokban kezdődött, majd kiterjedt Kanadára is. Így jött létre az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Párbeszédbizottság, amelynek már 30 dokumentuma született, 1965 óta végzik a munkát. Ahogyan a felsorolásból is látszik, eleinte inkább lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, interkommuniónak vagy a vegyes házasságok lelkipásztori ellátásának, azután fokozatosan tértek rá egyháztani kérdésekre, primátusnak a kérdésére, vagy az apostoliságnak a problémájára. 2003-ban már a filióquének is egy dokumentumot szenteltek, amely meggyőződésem szerint a legelőremutatóbb és legeredményesebb ezen a területen. Különösen jelentősebb 2010-ben kiadott szöveg, amely azzal kapcsolatban próbál meg szempontokat említeni, hogy hogyan valósítható meg ténylegesen az egyházak újraegyesülése. Szintén korán már 1966-ban megkezdődött hasonló párbeszéd folyamat Franciaországban. Látható, hogy ők is eleinte lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, például a vegyes házasságoknak, fokozatosan tértek át teológiai kérdésekre. Figyelemre méltó az 1991-es dokumentum, amely a római primátusról szól az egyházaknak a közösségében, illetve különösen érdekes a 2004-ben kiadott dokumentum, amely a katolikus ortodox párbeszéd etikájával kapcsolatban fogalmaz meg szempontokat. Németországból érkezem, legyen szabad a német folyamatra is röviden kitérnem. 1981-ben kezdődött meg a párbeszéd, először a görög ortodox egyház és a német püspöki konferencia között. Az első szöveg 2006-ban született az egyház szentségeiről és a szentek közösségéről, majd pedig fokozatosan inkább lelkipásztori típusú kérdések felé fordult. Látható a 2019-es dokumentum, amely már az összes németországi ortodox egyházmegye és a német püspökök közös párbeszédének az eredményét tükrözi. Itt elsősorban az egyházi év került szóba, keleti és a nyugati hagyományban. Azt próbáltuk bemutatni, hogy milyen különbözőségek és milyen hasonlóságok vannak az egyházi év vonatkozásában az egyházak között. Mi az, ami karácsonykor, húsvétkor és pünköskor közös mindannyiunkban, és mi az, ami mégis különbözik közöttünk. Majd pedig 2026-ban erről leláthatóan szinte egy lelkipásztori jellegű dokumentum fog megszületni azokról a zarándokhelyekről, amelyek ortodox és katolikusok számára egyaránt fontosak lehetnek, mert például apostolokat tisztelnek bizonyos helyeken Németországban. És végül legyen szabad egy nem hivatalos párbeszéd kezdeményezésről is szólnom. 2004-ben Paderbornban jött létre a Szent Irenéusz munkacsoport. Abban az időszakban, amikor a hivatalos párbeszéd folyamatok megfeneklettek, úgy gondoltuk, hogy ez nem maradhat így tovább, és ezért különböző szakértők segítségével létrehoztuk ezt a csoportot, aminek 2018-ban született meg egy dokumentuma a közösség szolgálatában címmel a primátus és a szinodalitás kapcsolatának újragondolásának igényével. Ugyanebben az időszakban, nem sokkal később a primátus és a szinodalitás kérdéséről a nemzetközi párbeszéd csoport is foglalkozott, miben különbözik a mi dokumentumunk a nemzetközi munkacsoportnak a dokumentumától, elsősorban abban, hogy nagy figyelmet szenteltünk hermeneutikai kérdéseknek, annak a kérdésnek, hogy hogyan kell megértenünk a dogmákat, hogyan kell értenünk a kánonokat, és milyen jelentőséget kell tulajdonítanunk a történelmi folyamatoknak, a teológia történeti folyamatoknak is, a dogmák és a hitigazságok megértésében. Ahogyan a fönt látható tartalomból is látszik, igyekeztünk történelmi korszakokat megállapítani, nagyon óvatosan fogalmaztunk, nem igyekeztünk új eredményeket felmutatni, hanem inkább azt mutattuk be, hogy az egyházak viszonya ezekben a látható időszakokban hogyan alakult a történelem folyamán. A negyedik rész az rendszeres áttekintést igyekszik nyújtani. A közösség a kommunió szempontjából különös figyelmet szentelünk a szinodalitás problémájának, és azt hangsúlyozzuk, hogy szinodalitásról nem lehet beszélni a primátus nélkül, a kettő egymásra van utalva. Az Irenaeus körnek a dokumentuma nagyon nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, számos nyelvre lefordították, és nagyon érdekes, hogy az egységdikasztériumnak a római pápáról szóló legújabb dokumentuma legalább 20 helyen idézi, maga a Vatikán is nagyon nagy figyelmet szentelt a munkánknak. És szeretném fölhívni a figyelmet erre a honlapra, amely azzal a céllal jött létre, hogy a különböző párbeszéd folyamatokat összekapcsolja egymással. Egy helyen található meg, 5 részre osztva az összes idevágó szöveg, fordításban is és eredetiben is. A nemzetközi dokumentumokat 8 nyelven tettük elérhetővé, a többinek a fordítása még zajlik. Az a célunk, hogy könnyen elérhetővé tegyük ezeket a fontos szövegeket, felsőoktatásban is nagyon jó használható módon. Ezek után térek rá az előadásom harmadik részére. Milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről? Annak ellenére, hogy nagyon sok dokumentum született, mint látható volt, mégiscsak azt állíthatjuk, hogy különösebb közeledés, vagy az egyház közösségnek egy szorosabb formája mindeddig nem sikerült elérni. Mi ennek az oka? Én azt állítom, hogy az az oka, hogy az egyházainkon belül is nagymértékű a polarizáció, amiben a társadalomnak és a politikának a polarizációja tükröződik. Ez a polarizálódás pedig katolikus és ortodox részről egyaránt megfigyelhető. A médiában elsősorban arról hallunk, hogy egyre nagyobb a feszültség Konstantinápoly és Moszkva, a második Róma és a harmadik Róma között. Ennek részben az az oka, hogy Konstantinápoly történelmi okokból vezető szerepre tart igényt az ortodoxián belül, Moszkva pedig a legnagyobb számú ortodox egyháznak számít, sokkal több tagja van, mint az összes többi ortodox egyháznak együttvéve. Úgy vélem azonban, hogy leegyszerűsítjük a kérdést, hogyha az ortodoxián belüli polarizációt kizárólag Moszkva és Konstantinápoly feszültségére szorítjuk le. Legyen szabad ezt megvilágítanom a krétai zsinattal kapcsolatban. Több mint 100 éven keresztül zajlott az előkészítése ennek a zsinatnak, és úgy tűnt, hogy 2016-ban végre valóban meg tud valósulni egy pán-ortodox zsinat. Miután 2016-ban Svájcban megállapodtak az ortodox pátriárchák és metropoliták a zsinatnak az időpontjában és a témáiban, úgy tűnt, hogy ez a több mint 100 éves előkészítő folyamat végre célba érhet. Annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy az igazi vitás kérdések, az autokefáliának a kérdése, vagy az egyházi naptárnak a kérdése nem kerül majd napirendre a zsinaton, mégiscsak hatalmas lelkesedés váltott ki az a tény, hogy egyáltalán lehetséges ilyen pánortodox zsinat. Ugyanakkor az ortodox fundamentalisták részéről nagyon éles bírálat érte a zsinat tervezetét, és már ekkor egyértelművé vált mindenki számára, hogy ez nem egy harmonikus együttlét lesz, tanácskozás lesz, akkor egyszerűen csak elfogadják az előre elkészített dokumentumokat. Júniusban azután az Antiochia és a bulgár patriarchátus lemondta a részvételit erről a zsinatról, és akkor hatalmas tanástalanság kezdett uralkodni. Van-e értelme egy pánortodox zsinatot tartani úgy, hogy nem vesz rajta részt valamennyi helyi egyház? Konstantinápoly azt mondta, hogy igen, van értelme, Moszkva azt mondta, hogy nem, nincsen értelme, és különböző féle megközelítései voltak ennek a helyzetnek. A zsinat előtt nem sokkal, aztán görög részről különböző összeesküvés elméletek is napvilágra kerültek. Azt állították, hogy Grúzia, Antiochia és Bulgária egyszerűen csak Moszkva vazallusa, és az volt a feladatuk, hogy valamilyen mondva csinált okkal lemondják a részvételüket ezen a zsinaton. ha figyelembe veszük ezeket a nagy feszültségeket, akkor nagyon meglepőnek tűnhet számunkra, hogy a zsinati atyák mindössze egy hét leforgása alatt mind a 6 előkészített dokumentumot el tudták fogadni, és csupán csekély mértékű változásokat eszközöltek bennük. A legnagyobb vitát végül a nem ortodoxokhoz fűződő viszonyról szóló dokumentum keltette, de végül sikerült olyan kompromisszumokat kötni, amelyek az ökumenikus kapcsolatok ellenzői és támogatói részéről egyaránt elfogadhatónak tűntek. Megítélésem szerint a krétai zsinat legfontosabb következménye az volt, hogy Bartolomeosz pátriárka nem volt többi hajlandó tekintetbe venni a moszkvai érdekeket. Ez leginkább abban nyilvánult meg, ahogyan Ukrajnához viszonyult. Ukrajna függetlenségén után 25 évvel még mindig nem sikerült az orosz ortodox egyháznak megoldást találnia arra a feszültségre, arra a vitára, amely az autokefálok és a Moszkvához hű ortodoxok között uralkodott. Ennek a láttán Bartolomeosz pátriárka feladta a visszafogottságát, amelyet korábban tanúsított, és úgy döntött, hogy ő maga fog megoldást keresni erre a problémára Moszkva helyett. Konstantinápoly ajánlata következőképpen hangzott: ha az összes ukrajnai ortodox egyetlen egyházban egyesül, akkor megkapják az autokefáliát. Az volt a remény, hogy ez az ajánlat elég csábító ahhoz, hogy fölülírja az egyházak közötti feszültségeket. Sajnos azonban nem így történt. 2018. decemberében Kijevben tartottak egy egyesülési zsinatot, amelyen részt vett ugyan a kijevi patriarchátus összes püspöke és az ukrán autokefál ortodox egyház összes püspöke, de a Moszkvához hű ortodox egyházból csupán 2 püspök. Ezen a találkozáson az összegyűlt zsinatok egy új egyházat hoztak létre, egy új egyházi struktúrát hoztak létre, az ukrajnai ortodox egyházat, amelynek 2019. januárjában Bartolomeosz pátriárka megadta az autokefáliát, ugyanakkor hatalmas feszültséget okozott az ortodox egyházak között, megszakította a közösséget Moszkva Konstantinápolyjal, és ezt az ortodox egyházat is csupán 4 másik ortodox egyház ismerte el mindeddig. Fölmerül az a kérdés, hogy vajon bekövetkezett-e skizma az ortodox egyházban. A Szent Irenius körben ennek a kérdésnek nagy figyelmet szenteltünk, és a következőkre jutottunk. Moszkva és Konstantinápoly között nem beszélhetünk skizmáról, mivel Moszkva egy oldalon bontotta fel a közösséget Konstantinápollyal. A konstantinápolyi pátriárka viszont továbbra is megemlékezik az orosz pátriárkáról a liturgiában. Egészen más a helyzet ugyanakkor Afrika vonatkozásában, ahol Moszkva egy saját exarchátust hozott létre, joghatósági igényel Afrikában, mégpedig az alexandriai patriárkátusnak a kárára, vagy történelmi kiváltságait megkérdőjelezve. Ebben az esetben a kölcsönös elidegenedés történt, és az alexandriai pátriárka kiközösítette a moszkvai patriárkátusnak az exarcháját, és ettől fogva egy regionális, helyi vonatkozású skizmáról beszélhetünk Alexandria és Moszkva között. Ezek az ortodoxián belül jelentkező feszültségek az ortodox katolikus párbeszédre is hatással vannak. 2023-ban Alexandriában az ortodox katolikus párbeszéd bizottság üléséről hiányoztak az antiókiai, a moszkvai, a szerb és a bolgár patriarchátusnak a képviselői. Ugyanakkor úgy gondolom, hiba lenne, ha azt mondanánk, mi katolikusok, hogy először ti ortodoxok egyezzetek meg egymással, és majd utána párbeszédet folytatunk veletek. Nem úgy gondolom, hogy ezek ellenére, a belső ortodox feszültségek ellenére is folytatnunk kell a dialógust. Ezek után negyedik lépésben szeretnék rátérni arra, hogy milyen nehézségek vannak a mi körünkben, katolikusok körében is, és tudatában kell lennünk annak, hogy katolikus egyházban is vannak olyan tényezők, amelyek az ortodox párbeszéd partnerünk szempontjából nehézséget jelentenek a párbeszéd folytatásához. Mindenekelőtt azt szeretném megemlíteni, hogy a katolicizmuson belül is létezik pluralizmus, sokféleség. A katolikus egyházon belül nagyon sokféle elképzelés van etikai kérdésekben, nagyon sokféle vallási gyakorlatot folytatunk, és a hagyományok szempontjából is sokféleség állapítható meg. Például elég csak arra utalnunk, hogy egymás mellett létezik a latin, a bizánci és a különböző egyéb keleti rítusoknak a sokasága, amelyek arra utalnak, hogy katolikusnak lenni nem jelenti azt, hogy rómainak is lenni egyúttal. A katolikus keleti egyházak arra hívják fel a figyelmünket, hogy az egyházjogi szempontból, a cölibátusnak a szempontjából, vagy a liturgia szempontjából legitim sokféleség létezik a katolikus egyházban, de ez a sokféleség feszültséghez is vezethet különböző területeken. de a római katolikus egyházon belül is nagyon nagy mértékű sokféleséggel találkozhatunk a vallásosságnak a területén. Vannak a Mária tiszteletnek odaadó hívei, vannak posztmodern ifjúsági egyházak, vannak karizmatikus dicsőítő szertartások. Én a magam részéről mindig pozitívnak tartottam ezt a fajta sokféleséget, de a kívülállók számára ez a fajta pluralizmus, ez zavarónak is tűnhet. Ortodox részről nagyon hamar elhangzik aztán a relativizmusnak a vágya a római katolikus egyházzal szemben, például etikai kérdéseknek az összefüggésében. Kijelentheti-e bárki magáról azt, hogy az hiteles egyházi tanításnak a képviselője akkor, hogyha megfelelő módon nyilatkozik a nőknek a szerepéről, az abortuszról vagy a homoszexualitásnak a problémájáról. Sokszor felmerül az a helyzet, hogy társadalomban elfogadottnak számító életformák, lelkipásztori gondozása nehézségeket okoz és feszültségeket teremt egy azon egyházon belül is. Ferenc pápa pontosan azért kezdeményezte a szinodális folyamatot a világegyházban, katolikus részről, hogy az egyházon belül meglévő különböző áramlatok és irányzatok párbeszédet tudjanak folytatni egymással, megtanuljanak figyelni egymásra, és a megkülönböztetés közös folyamatának a során közös álláspontra, ítéletre tudjanak jutni. Ebben a folyamatban a katolikus egyház, a szinodális folyamatban más egyházak gyakorlatától is tudott tanulni. Rómában is a szinódus előkészítésének az összefüggésében különböző tanácskozásra került sor, ahol arról esett szó, hogy a szinodális struktúráknak milyen alkalmazási lehetőségeik és milyen alkalmazási határaik vannak az egyházban. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a római pápának a személye is nehézségeket okozhat az ortodox katolikus párbeszédnek a szempontjából. 16. Benedek, Ferenc pápa és Leó pápa másféle hangsúlyokat, másféle attitűdöket képvisel, és ez az ortodox párbeszéd partnereket sokszor összezavarja. 16. Benedek, a teológus, nagyon nagy becsben állt az ortodoxok szemében, de Ferenc pápával, akit lelkipásztornak tekintünk, és akit az emberekhez való közelsége miatt sokan szerettek, a spontaneitása miatt sokan kevésbé szerettek, vele az ortodoxok már sokkal kevésbé tudnak mit kezdeni. Leó pápa igyekszik hidat verni a különböző egyházi csoportok közé, és én úgy vélem, hogy ez sikerrel is végzi ezt az erőfeszítését. Ráadásul az ortodoxia felé is jó kapcsolatokat kíván kialakítani, ami jól látható a törökországi útjával kapcsolatban. Három pápa, három teljesen másféle hozzáállás és teljesen másféle attitűd, amely ugyan kedvező számunkra, akik értékeljük az egyházi sokféleséget, az ortodox párbeszéd partnerek számára viszont nehézséget okoz, mert nem tudják megállapítani, hogy akkor pontosan milyen is a katolikus egyháznak a profilja, az arcéla, a jellege és a céljai. Miután számba vettük, hogy milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről és katolikus részről, arról szeretnék beszélni, hogy milyen kedvező ígéretes távlatok állnak előttünk, mert ilyenek is vannak. Az első ilyen pozitív távlatot ígérő tényező az a nikaiai zsinatnak az évfordulója, mely nem csak a hitünk számára meghatározó hitvallást rögzítette, hanem a húsvét dátumával kapcsolatos vitára is megoldást igyekezett adni. Leó pápa az Unitate Fidei kezdődő apostoli levelében kifejezetten hangsúlyozta azt, amelyet törökországi útja előtt nem sokkal tett közzé, hogy az ökumené arra törekszik, hogy a párbeszéd útján érjen el megbékélést, és az ajándékok, a lelki ajándékok cseréjére kell törekednie. Arra is fölhívja a figyelmet a pápa, hogy magunk mögött kell hagynunk azokat a teológiai vitakérdéseket, amelyeknek ma már nincsen létjogosultságuk. Az ortodox katolikus párbeszédnek az egyik legnagyobb vitás kérdése a szinodalitás és a primátus viszonya. A primátust elsősorban Róma képviselni, a szinodalitást elsősorban az ortodox egyházak gyakorlata. Nagyon érdekes jelenség figyelhető meg megítélésem szerint az elmúlt években. Miközben Róma egyre inkább a szinodalitást kezdi hangsúlyozni, az ortodox egyházak körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a primátusnak a jelensége, nem csak a konstantinápolyi patriarchátus összefüggésében, amely mindig is vezető szerepre tartott igényt, hanem az egyes ortodox része helyi egyházaknak a szempontjából is a primátusra támasztott igény és a primátus hangsúlyozása patriarchák részéről sokkal hangsúlyosabb, mint korábban. Arról beszélhetünk tehát, hogy az ortodox egyházak primatizálódnak, a katolikus egyház pedig szinodalizálódik, ami egyrészt kedvező, mert átvehetjük egymástól azt, ami a másik egyházban értékes, ugyanakkor veszélyes is lehet, mert egymásnak a hibáit és a gyengeségeit is átvehetjük egymástól. A Nemzetközi Ortodox Katolikus Párbeszédbizottság meggyőződése szerint pedig a primátus és a szinodalitás soha nem állítható szembe egymással, hanem kölcsönösen egymásra szorulnak, és egyaránt eredendőek az egyházon belül. A harmadik kedvező távlatot a katolikus keleti egyházak tárja elénk, amelyek óriási lehetőségeket biztosítanak az ortodox katolikus párbeszéd szempontjából. Mivel az úgynevezett uniatizmusnak a problémája történetileg nagyon sokféle terhet hoz magával, ezért ezek az egyházak nem szolgálhatnak modellként a katolikus és az ortodox egyházak újraegyesülésének a szempontjából, viszont olyan laboratóriumként működhetnek, ahol ki lehet kísérletezni azt, hogy miként lehetnek autonómok azok a keleti helyi egyházak, amelyek kapcsolatban maradnak továbbra is, egységben maradnak Rómával. Negyedik ilyen tényező lehet az ortodox diaszpóra. Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban, a nyugati féltekén. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném emelni a 2021-ben az egyetemes patriarchátus által kiadott dokumentumot, a világ életéért címet viseli ez a szöveg, az ortodox egyház társadalmi étoszáról szól, és számos olyan tényezőt említ, a nyugati világ összefüggésében is, amely lehetőséget biztosít a termékeny ökumenikus párbeszédre.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az ortodox katolikus párbeszédről volt szó. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
This would be heaven. This would be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone.
In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems right. In these days of cold affections, you sit by me.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.